Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket bőven. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai ünnepre rendelt igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 24. részében, a 13. verstől a 35. versig a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testet, és azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És mikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak, nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, emberi oldalról nézve lehangolóak a húsvéti történetek. Tegnap az asszonyokat láttuk az igehirdetési alapige szereplőiként, az asszonyokat, akik kimentek a kenetekkel a sírhoz, és amikor látták, hogy az üres, meg hallották az angyali híradást, akkor megrettentek, elfutottak, némák maradtak. Senkinek semmit nem szóltak. Ma pedig az emmausi tanítványokat látjuk, szomorúan bandukkolva hazafelé az úton. Pedig húsvét van. Húsvét van, és még azt is tudják, amit mégiscsak valahogy megtudtak az asszonyoktól, hogy talán mégis él Jézus. Azt mondják, hogy él. Még ezt a hírt is hallották. És mégis szomorúan indultak hazafelé. Húsvét ellenére, a híradások ellenére szomorúan indulnak haza. Előtte talán ők is Évekig hallgatták Jézust a tágabb tanítványi körben, szerették őt, bíztak benne, de most szomorúak és csalódottak. Joggal furcsájuk. Hogy lehet az, hogy aki évekig hallgatta Jézust, amikor mindaz megtörténik, amiről ő előre beszélt, hogy lehet szomorú? Hogy lehet csalódott? Hogy lehet hitetlen? Joggal furcsájuk. De vajon holnap, amikor az utcára lépve körülnézünk, mit fogunk magunk körül látni? Hol lesznek a húsvéti örömhírt két napon át hallgató, örvendező keresztjének? Ott lesznek az utcán, akik jönnek velünk szembe, azok között, az emberek között, ott lesznek-e a húsvéti hírrel meggazdagított, örvendező keresztjének? Vagy látunk-e majd ilyet a tükörbe nézve? A húsvéti hittel mosolygó, lélekben megerősödött keresztjén embert látunk-e majd húsvét elmúltával a tükörben? Ugye olyan nagyon el tudunk keseredni. Nem is kell hozzá sok. Egy rossz hír, egy apró szomorúság, és már úgy el tudunk keseredni. Már Izsaiás is megmondta, megírta, hogy a legkiválóbbak is elfáradnak. A legerősebbek is el tudnak gyengülni. Hát akkor mi hogy ne tudnánk? Luther Mártonról jegyzi le az írás, hogy ő is el tudott keseredni, és egyszer egy ilyen szomorú helyzetben azt látta, hogy a felesége gyászruhába öltözött. Hiába gondolkodott, hogy ki lehet a halott, nem jutott eszébe, hogy miért lehet gyászban a felesége. Hát megkérdezte tőle. Búra Katalin pedig csak annyit válaszolt, hogy hát azért vagyok gyászban, mert meghalt az Isten. De Márton rácsodálkozott, hát hogy halt volna meg az Isten? Felesége visszakérdezett, ja, hát nem, hát azt hittem. A férjem magatartásából azt hittem, hogy meghalt az Isten. Mert úgy viselkedik, mintha meghalt volna az Isten. Elfáradnak a legkiválóbbak is. Elgyengülnek a legerősebbek is. Jézus ezt tudta. Nagyon jól tudta, hogy még a tanítványok is elfáradnak és elgyengülnek. Kesergésre adják a fejüket. És ezért cselekszik. Mondhatná, hogy én már megtettem a magamét. Én megváltottam a világot. Végig szenvedtem, amit kellett. Elvégeztem mindent, most már a többi az ő dolguk. De hogyha ezt mondaná Jézus, akkor olyan szomorú maradna a világ, mint amilyenek az emmausiak voltak hazafelé menet. Ha Jézus azt mondaná, hogy mindent elvégeztem, a többi az ő dolguk, akkor a mi életünkben is csak szomorúság lenne. Mert ő tudja, hogy elfáradnak a legerősebbek, a legkiválóbbak is. Szükségünk van arra, hogy Jézus mellénk szegődjön az úton. Jézus cselekszik, odalép, tanít, kísér, vigasztal az emmausiakat is, és minket is. Elgondolkodtató, hogy milyen nehéz dolga van Jézusnak ezen az úton. Milyen nehéz dolga van a saját tanítványaival. Tulajdonképpen ezek a tanítványok, az emmausiak mindent tudnak róla. Még ők mesélik Jézusnak, hogy mi történt. Szépen pontosan el tudnak mondani mindent. Még egymás között is, és ezzel a hozzájuk szegődő idegennel is Jézusról beszélnek. Hát hol vagyunk mi ettől? Hol vagyunk ettől a hétköznapjainkban, hogy egymással is, meg a hozzánk szegődő idegennel is Jézusról beszélünk? Hát akkor hol van a baj? Mi a baj? Ha ezek a tanítványok ennyire Jézusra figyelnek, ha ennyire fontos nekik, Még útközben is róla beszélnek. Hol van akkor a baj? Állítólag egyszer Kodály Zoltánnak beszéltek valakiről, mondva, hogy hát ő is a mesternek a tanítványa volt, már mint Kodálynak. Akkor Kodály visszanézett, és azt mondta, hogy nekem ő nem volt tanítványom, csak hallgatta az előadásaimat. De tanítványom az nem volt. Mert a tanítvány ugye ennél sokkal több. A tanítvány sokkal több annál, hogy hallgat engem. A régi tanítónénikről mondják, hogy a gyerekek, az elsős kisdiákok ugyanúgy rajzolták a betűket, mint ők. Mert ahogy a tanítónéni formálta a betűt, ugyanazt a vonalvezetést vették át a kis nebuló. Látszott, hogy ki volt a tanítónéni. A tanítvány sokkal több annál, hogy hallgat engem. A tanítvány követ, a tanítvány átveszi az élet értékrendjét, stílusát. A tanítvány nem csak hallgat, hanem él és cselekszik. Jó látni az ünnepeinken, Vöjdben is, húsvétkor is a megtelő templompadokat. De nem lehet az a célunk, hogy sokan hallgassák az igét húsvétkor vagy bármikor máskor, mert attól még nem változik meg az élet, hogy hallgatjuk, vagy ha sokan hallgatjuk az evangéliumot. Bizony, ha komolyan is vennénk, amit mond az ige, akkor nagyon, de nagyon sok keserűségtől megmenekülhetnénk, megszabadulhatnánk már jó előre. Nem elég hallgatni. Tanítvánnyá kell válnunk. Az emmausiak azért csalódtak, mert nem értették, amit hallottak. Nem tudott életté válni bennük, mert nem értették. Pedig magyarázzák, Jézusnak is magyarázzák, csak nem értik. Hányan mondják ma is, ó, hát én ismerem a Bibliát. Elolvastam már. Lehet, hogy nem is csak egyszer, kétszer. Ismerem a Bibliát. Az etióp kincstárnokban volt annyi alázat, hogy azt mondta, hogy érteném, ha valaki meg nem magyarázza. Hiába olvasom, kell, hogy valaki megmagyarázza. És nem a szöveget úgy általában, hanem azt, hogy mire jó ez nekem. Mire jó nekem az evangélium. És akkor Jézus jön, és személyessé teszi. Az emmausi tanítványok számára is személyessé teszi az evangéliumot. Megmagyarázza, hogy mindez értetek történt. Hogy itt rólatok van szó. Ugye, amikor azt halljuk, azt tapasztaljuk, hogy valaki, bárki is értünk tesz valamit. Ha csak az idejéből áldoz valamicskét. Értünk tesz valamit, vagy a mi örömünkre tesz valamit, mennyire tudja gyógyítani a lelkünket. Csak ez a tudat, hogy valaki értünk tett valamit. Jézus ezt akarja velünk megértetni. Hogy ő nem valamit, hanem mindent megtett értünk. És amikor próbálja ezt megértetni a tanítványokkal, akkor miről beszél? A szenvedéseiről beszél, amit már előre megírtak, amit a proféták megmondtak, hogy kell szenvednie a messiásnak. Ezeknek az emmausiaknak Jézus szenvedéseit kell megérteniük. Meg kell értenük a szenvedést, hogy a csüggedésüktől megszabaduljanak. Meg kell érteniük, a szenvedés és a halál sem jelenti azt, hogy vége mindennek, hogy elhagyott az Isten. A szenvedést kell megérteni ahhoz, hogy megértsük, mit tett értünk Jézus. Hallgatjuk az evangéliumot, hallgatjuk ma is, és tudjuk az élet eddigi szakaszaiból is, hogy milyen jó hallgatni. Tényleg mennyire tudja gyógyítani a lelket az evangélium? Jó hallgatni, jövünk újra meg újra, hogy hallhassuk. Nem múlhat el az ünnep, számunkra az ünnep második napja sem evangélium nélkül. És olyan jó érezni itt a templom csendjében és az igét hallgatva, hogy van valaki, aki látja az életünket. Figyel az Isten, mellénk szegődik Jézus az úton. Van valaki, aki ismeri a keserűségünket, hallja a kérdéseinket, aki gyógyítgatja a sebeinket, akivel olyan jó együtt lenni. De a fordulópont csak ezután következik. Ez még mindig csak a bevezetés, hogy jó Jézussal együtt lenni, jó vele menni az úton, és jó hallgatni a szavait. A fordulópont akkor következik, amikor ez a háromfős kis csapat hazaér. A nap lehanyatlik, múlik az ünnep, hazaérnek. A kérdés az, hogy hagyják-e Jézus tovább menni. Ha nem unszolják, nem marad velük. Megy tovább. Ne hagyj magunkra. Gyere be velünk. Maradj velünk. Ezt mondják az emmausiak. De számunkra is múlik az ünnep. Majd le fog hanyatlani az ünnep napja. Vajon mi mit mondunk Jézusnak? Tudjuk-e mondani mi is, hogy ne hagyj magunkra? Gyere velünk tovább. Bejöhet-e velünk Jézus az otthonunkba? Amikor fáradtan hozzáérünk, amikor a nap lehanyatlik, amikor jó lenne kiengedni, amikor olyan jó letenni az állarcokat, amit egész nap viselünk, amikor olyan jó lenne elengedni magunkat és természetesen viselkedni, ahogy csak otthon lehet, magunkat adni, ahogy csak otthon lehet, van-e akkor is helyen állunk a feltámadt Jézusnak? És nem akárhol az otthonunkban, mert Jézus átveszi a kezdeményező szerepet. Jézus elfoglalja a családfő helyét, ott Emmausban. Ha mi is azt mondjuk, hogy maradj velünk az ünnep után is, akkor ő bejön, de el akarja foglalni a családfő helyét. És ezek az emmausiak akkor értik meg, akkor áll össze a kép számukra, amikor hagyják neki, hogy ő legyen a családfő helyén. Akkor világosodik meg számukra, hogy mi történt, hogy kivel állnak szemben. Ha Jézusnak átadják az irányítást. Eszembe jut a másik bibliai történet, a csodálatos halfogás története, amikor Péter is mondhatta volna, hogy én vagyok a halász. Mindent tudok a halakról, a vízről, a szakmáról, de ő hagyja, hogy Jézus mondja meg, mit kell tenni. Szállj be a csónakba, és vedd át az irányítást. Hogyha azt mondjuk, hogy jöjj be, Jézus, de itt én vagyok itthon, te csak vendég lehetsz, akkor nem ismerjük meg őt. Itt én vagyok itthon, de ha nem jössz be velem, én csak a keserűségemet hozom haza a családomnak. Hát jöjj be, Jézus! Jöjj be, és foglald el az asztalfőt! Én nem tudom nekik, a családomnak, a szeretteimnek, a rám bízottaknak azt adni, amit te. Jöjj, és ülj az asztalfőre! Gyere be velünk, mondják ezek a tanítványok, és Jézus egyre beljebb jön. Be a házba, be a családba, és odaül az asztalfőre. És akkor egyre beljebb kezdenek történni a dolgok. És amikor belül a lélek mélyén kezdenek történni a dolgok, akkor már az sem baj, ha Jézus eltűnik a szemük elől. Mert belül a lelkük mélyén folytatódik a történet, és ott kezdődik az igazi ünnep. Visszaindulnak azok közé, akiktől nemrég eljöttek. Ugyanaz az út, domborzatilag nehezebb is, és mégis gyorsabb. Mert a Jézusi örömmel rövidebb az út az ember szívekhez. De jó lenne így, ilyen örömmel visszatérnünk nekünk is a hétköznapokba. Nem úgy, mint a tegnapi asszonyok, hogy megrettentek, hallgattak, féltek. Hanem jó lenne úgy visszatérni, mint azok az emmósiak. Új reménységgel, boldog hittel, a Jézussal való találkozás örömével, közösséget építő bizonyságtétellel. Mint akik nem csak nagy péntekig ismerik Jézust, hanem húsvét után is. Holnap, talán munkába indulva, kimegyünk az utcára. Milyen embereket látunk majd? És ők, amikor ránk néznek, milyen embert látnak majd? Húsvéti hittel örvendező keresztjén tanítványt. A nap lehanyatlik az ünnep múltán, de az örömünk szabad, hogy megmaradjon. Vigyük magunkkal, hogy amikor holnap emberek közé megyünk, azok közé, akik közül az ünnep előtt eljöttünk, vissza a munkahelyre, vissza a megszokott környezetbe, ha visszatérünk hozzájuk, hadd mosolyogjanak majd vissza ránk. Mert mi visszük az örömhírt, visszük a lelkünkben Isten mosolyát, hadd mosolyogjanak vissza ránk, és hadd mosolyogjon még az Úristen is, amikor látja, hogy nem hiába szólt az evangélium, hanem szívünk mélyén született meg az öröm. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, jöjj velünk, nem akarunk tovább menni az úton nélküled, a te örömöd nélkül, a te támogató jelenléted nélkül. Jöjj hát, Urunk, hadd vigyünk téged mindazok felé, akiknek rád vágyódik a lelkük. Köszönjük, Urunk, húsvét örömhírét, és köszönjük, hogy ránk bízod ennek az örömhírnek a továbbadását, hogy élhetünk vele, és élhetünk veled. Amen.